Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Horváth Bianka, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója.
Szia Csaba, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, beszélgetésünk vezérvonalát pedig az adja, hogy mennyire kamatérzékeny a magyar gazdaság, tekintettel arra, hogy már egy esztendeje máshoz sem szólnak az ezzel kapcsolatos hírek, miszerint magas-e az alapkamat, vagy sem, mennyire tudja a magyar gazdaságnak a kockázati tényezőt, a rizikófaktorokat mentesíteni a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája, és akkor visszatérve itt az alapkérdésre, hogy látjátok ti a Magyar Nemzeti Bank épületében ezen témakört, mármint a kamatérzékenységet?
A gazdaság kamatérzékenységét a legcélszerűbb két oldalról megvizsgálni. Egyrészt lehet a megtakarítások oldaláról, másrészt pedig finanszírozási oldalról, nem mindegy, hogy milyen pozícióban érint minket az aktuális kamatszint. Ugyanakkor szektoronként is eltérő a kamatszint, hiszen egyáltalán nem közömbös, hogy a lakosságról vagy a vállalatokról beszélünk. Mindkét szegmens eltérően reagál a kamatokra. Jellemzően a vállalatok reagálnak erőteljesebben, és ők más alkupozícióban vannak a kamatok tekintetében, tehát a hozam szempontok a vállalatok esetében egészen másként képeződnek le, vagy érvényesülnek. Ha a lakosságnak a megtakarításait nézzük, és itt főleg a készpénz megtakarítása, vagy a látra szóló megtakarításra gondolunk, de ha a lekötött betéteket nézzük, még azok is ide sorolhatóak a likvid megtakarítások közé, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb esetben 0% körüli kamatot fizetnek ebben a dimenzióban. Itt a jegybanki kamatváltozások hatása, a leképeződés vagy a tovagyűrűzés a sokkal korlátozottabban jelenik meg, mint a vállalatok esetében. Az alacsony kamatoknak egyik oka az is, hogy a háztartások rugalmatlanok a bankok közötti váltásban, hiszen amúgy ez egy bizalmi kérdés, tehát csak azért, hogy egy minimálisan esetleg kedvezőbb kamatpozícióba kerüljenek, nem feltétlenül fognak bankot váltani, hiszen nagyon sok esetben generációk egy adott banknál vezetik egy családon belül a számlájukat. Tehát nem beszélve arról, hogy a bankváltásnak is vannak költségei. A lakosság tudatosabb és a vagyonosabb része, akiknek egy része akár éppen vállalkozó is lehet, de ha nem vállalkozó, mindenképpen abból indulunk ki, hogy jelentősebb megtakarítással rendelkezik, ott már sokkal érzékenyebben reagálnak a kamatváltozásokra, ez a szegmens, és ez főleg amiatt van, mivel itt már olyan befektetések is szóba kerülnek, akár értékpapírok, amelyek szorosabban együtt mozognak a kamatkörnyezet változásaival, tehát itt jobban lekövetik a változásokat. Ha a vállalatokat nézzük, ott viszont sokkal inkább megjelennek ezek a hatások, nagyobb az alkuerejük, ahogy említettem, és jobban is tudják kamatoztatni a látra szóló vagy a rövidebb lekötésű betéteiket ilyen szempontból. Ha a hitelezési oldalt nézzük, ugye az a másik dimenzió, akkor a lakossági szempont szegmensben sokkal inkább koncentrálódnak a hosszabb kamatperiódusú, hosszabb időtávra vonatkozó, lassabban átárazódó hitelek. Itt megint csak korlátozottabbak a hatások, mint a vállalatok esetében. Hozzáteszem, nem utolsó sorban az MNB intézkedéseinek is köszönhető, így a lakosság kevésbé van kitéve egyébként a rövid futamidejű kamatok ingadozásának vagy a változásainak. Tehát ez ilyen szempontból éppen pozitív is lehet. Ha az államadósság kamatérzékenységet nézzük, akkor az adósság által átlagos hátralévő futamideje lehet egy fontos szempont, és ez a változó kamatozású adósság részarányától is erősen függ, hogy a kamatérzékenység hogyan alakul. De azt hozzáteszem, hogy az állam esetében a jegybanki kamatnál sokkal fontosabb szerepe van a hosszú hozamoknak ebben a tekintetben, hiszen sokkal inkább támaszkodik az állam a finanszírozás esetében a hosszú futamidejű forrásokra, ez emiatt is lényeges. Az állami kamatkiadásokat az infláció alakulása viszont befolyásolja. Ha abból indulunk ki, hogy több mint 7000 milliárd forintnak megfelelő értékpapír kamatozása van, ehhez kötve, hogy hogyan alakul. Tehát, hogyha az állami kamatkiadásoknak a csökkentése szempontjából közelítjük meg a kamatkörnyezetet, akkor itt kiemelten fontos az infláció leszorítása egyik oldalról, másik oldalról pedig az árstabilitás újbóli fenntartható elérése.
Amely egyébként ugye a Magyar Nemzeti Banknak a első rangú tevékenységük köre. utóbbi kettőről beszélünk, de hát amiket említettél, azokból szerintem teljesen leképeződik minden kedves hallgató számára, hogy mennyire fontos Magyarországon a kamatszint. Számos piaci szereplő még továbbra is magasnak tartja a jegybanki alap kamatszintet, tekintettel arra, hogy sokan a finanszírozásnak a drágulását, drágaságát értik ez alatt. Bár a jegybank folyamatosan csökkenti az alapkamatot, még összevetve az Európai Uniós vagy az amerikai értékkel továbbra is magasnak tűnik ebben a megközelítésből is. Hogy látjátok ezt bent?
Úgy gondoljuk, hogy viszonyítás kérdése. Abszolút relatív kérdés, hogy mit tekintünk magas vagy alacsony kamatnak. Ha a 2010-es évekhez viszonyítjuk az alapkamat szinteket, akkor nyilván mindenképpen magas a jelenlegi 7,25%-os szint, de ha a tavalyi évelei 18%-hoz hasonlítjuk, akkor lényegesen mérföldekkel alacsonyabb a jelenlegi szint. Ne felejtsük azt el, hogy ahogyan visszatért az infláció, egészen megváltozott a kamat környezet. A pozitív reálkamatok időszakában vagyunk, és emellett jellemző egy magas infláció, ha így tekintjük. Ezzel szemben Magyarország esetében ilyen szempontból, hogyha a nemzetközi kitekintésből szűkítjük a látókörünket Magyarországra, a régióban a cseheknél 5,25%, de a lengyeleknél 5,75%, a románoknál 7%-os az alapkamatszint. Tehát ezek nem térnek el jelentősen a hazai alapkamatszinttől, különösen akkor, hogyha figyelembe vesszük, hogy a piaci várakozások szerint tovább fogjuk közelíteni ezeket a szinteket.
Sőt, hát a Magyar Nemzeti Bank vezetői részéről is voltak egyébként ilyen ígéretek, mármint, hogy a kamatszint csökkenni fog. Tegyük hozzá, már felsoroltad, volt a nagyon kedves, hogy itt a régióban mi a helyzet, hogy a Magyarországon most 7,25% bázis pontosa. 7,25%-on áll a jegybanki alapkamat.
Igen, 7,25%-on, hogyha itt ebben a logikában onnan indulunk ki, hogy a koronavírus válság, a kereslet és a kínálat változásából, vagy helyreállásából adódó kihívásokat nézzük, de ha csak a 22-től az orosz-ukrán háború kitöréséből következő energiaárobbanást, akkor ezek mind gyorsították az árak emelkedését. Ezek a hatások pedig itt nálunk, itthon Magyarországon is jelentősen leképeződtek. Induljunk ki abból, hogy az energiakitettségünk még mindig jelentős. A háborúhoz földrajzi értelemben pedig közelesünk. De valamint olyan strukturális tényezőket is célszerű itt megemlíteni, mint az élelmiszeriparnak a sajnos alacsony termelékenysége. De a profit hajtotta inflációnak is a kockázata ide tartozik, hiszen nagyon sok esetben látjuk azt, hogy bizonyos szektorokban a költségnövekedésnél lényegesen nagyobb mértékű áremelkedések történtek. Hogyha ezeket vesszük alapul, akkor látható az, hogy az árstabilitási cél mellett teljes mértékben maximálisan elkötelezett jegybankot és határozott monetáris politikai lépéseket igényel ez a helyzet az infláció leküzdése érdekében. Ehhez viszont időre van szükség, ez egy időigényes folyamat, és nagyon lényeges az, hogy a gazdaság szintjén, valamennyi szintjén pontosabban érvényesüljenek ezek a hatások. Ugye láttuk azt, hogy elsőként kezdtük meg az Európai Unióban a kamatemeléseket 2021. júniusban. 22. októberére 18%-ra emelkedett a kamatszint. Azonban 2023 pontosan ezeknek a meghatározott és határozott lépéseknek a következtében már a dezinfláció éve volt, a 23-as időszak, és így indulhattak meg ezáltal a kamatcsökkentések is, hogyha most az ez év első 4 hónapját tekintjük, akkor ott látható, hogy az infláció a 3% plusz-minusz 1%-os jegybanki tolerancia sávban alakult. Ha azt nézzük, hogy 23 május óta 1 év eltelt, akkor itt ilyen tekintetben 1075, tehát 10,75%-os arányban 1075 bázisponttal csökkentettük a jegybanki alapkamatot. Hogyha a 2001-es bevezetését nézzük, megjegyzem itt az inflációs célkövetésnek, akkor ez a legnagyobb mértékű egybefüggő kamatcsökkenés volt. De nem dőlhetünk hátra. Nagyon lényeges az, hogy az év közepétől az infláció újbóli átmeneti emelkedésére számítunk, tehát továbbra is rendkívül indokolt az óvatos
politika. Igen, itt meg is szakítalak, bocsáss meg, hogy közben vágok, de legfontosabb terület talán most ez, hogy hogyan látjátok, hogy egy bankban az inflációs pálya lefutása 2024-ben, hiszen a Magyar Nemzeti Banknak az első rangú feladata, fő tevékenysége a infláció leszorítása, valamint az árstabilitás fenntartása, és A kedves hallgatóink ugyan szakavatott hallgatók, de tegyük hozzá, nagyjából ez egy 3%-os inflációs szintet jelent Magyarországon.
Így igaz. Fontos gazdaságtörténeti tapasztalat, hogy a magas infláció elleni sikerhez gyors és pozitív reálkamatot eredményező jegybanki kamatemelésre van szükség. Ilyen szempontból a pozitív reálkamatot a Magyar Nemzeti Bank jelenleg is biztosítja. Ilyen szempontból még az is lényeges, hogy az óvatos és türelmes kamatpolitika rendkívül fontos az újbóli tartós fenntartható eléréséhez, az árstabilitás tartós fenntartható eléréséhez, és 2023 elején, ha azt tekintjük, hogy elkezdődött egy dezinflációs időszak, az mindenképpen gazdaságtörténeti sikernek tekinthető. 2024 áprilisban, ahogy említetted, a fogyasztói árak 3% feletti mértékben emelkedtek, ugye 3,7%-kal, és ha a márciusi inflációs jelentést vesszük alapul, amit a Magyar Nemzeti Bank készített, az előrejelzési sáv közepén alakult, és ez meg is egyezett egyébként az elemzői várakozásokkal, tehát ilyen szempontból nem okozott meglepetést. Az infláció az idei év közepén a piaci szolgáltatások, főleg inkább leginkább visszatekintő árazása miatt alakult így, másik oldalról pedig a bázishatások miatt emelkedik átmenetileg, és még ki is léphet a tolerancia sávból. Itt a visszatekintő árazásnál én azt említeném meg, hogy a banki és a telekommunikációs szolgáltatások körében figyelhető ez meg leginkább, de az élelmiszerek árának korábbi emelkedése az éttermi számláink kifizetésénél szerintem ezt mindannyian tapasztalhatjuk, még mindig látható és érezhető.
A szervizdíj nélkül tegyük hozzá.
Hát igen, nagyon sok esetben, ugye fontos a kérdés, hogy benne van-e a szervizdíj. A teljes fogyasztói kosár alapján azonban azt látjuk, hogy az éves átlagban idén olyan 3,5% körül alakulhat az infláció, ezzel együtt viszont a maginfláció éves átlagban 4-5,6% között alakulhat előrejelzéseink szerint. Várhatóan mi azt látjuk és azt jelezzük előre, hogy Magyarországon 2025-től érhetjük el fenntartható módon az árstabilitásnak megfelelő és a jegybanki célnak megfelelő 3%-os inflációt.
Amelynek hátterében ugye állnak felfelé és lefelé mutató kockázatok is. Térjünk ezekre ki.
A monetáris tanács március inflációs jelentéséből kiindulva, mert hiszen az új jelentés az júniusban fog megjelenni, tehát most jelenleg zajlik a makrogazdasági prognózis készítése, a március inflációs jelentésben megjelenő kockázati értékelés alapján mindenképpen ezek a két irányú kockázatok jelennek meg. A lassuló globális konjunktúrát feltételező forgatókönyv szerint, annak ha ez megvalósul, akkor külpiacaink visszafogottabb teljesítményével és alacsonyabb külső inflációval kell, hogy számoljunk. Ennek következtében viszont az alappályához képest alacsonyabban alakulhat a gazdasági növekedés, és ez az inflációhoz képest is ilyen módon alacsonyabban alakulhat.
Ugye itt jegyezzük meg, hogy a mi külső környezetünk szempontjából releváns a nyugat-európai régiókban a nagyon mozgolódás, is. Ha lehet így fogalmazni, legfőbb kereskedelmi partnerünk Németország, és hát persze nagyon ki vagyunk téve a nagy gazdaságok, Franciaország, Olaszországnak a tevékenységétől is, csak úgy, mint produktivitásától is, csak úgy, mint egyébként az olyan országoktól is, mint Ausztria, Románia, és akkor visszaadom a szót.
Igen. Igen, abszolút meghatározó a legfontosabb külkereskedelmi partnereink gazdasági teljesítményének az alakulása. Ha a második inflációs alappályát vesszük alapul, akkor ott viszont azt láttuk, hogy a fogyasztás lassabb helyreállása esetén egy visszafogott fogyasztás szintén alacsonyabb növekedési és inflációs pályával járna együtt. Azonban, hogyha a gazdasági növekedési, makrogazdasági dimenzióktól eltekintünk, akkor azt is látjuk, hogy a globális nyersanyag és energiaárak alakulása magasabb inflációs pályát eredményezhet. Mert a geopolitikai helyzet még mindig feszült a világ többi térségében.
Tehát a negatív tényezők begyűrűdésére továbbra is lehet számítani.
Ez így igaz. És láthattuk is az elmúlt években, hogy ez sok esetben az élelmiszerek, a nyersanyagok és különösen az energia árak emelkedéséhez vezethet. Ilyen módon ez a negatív forgatókönyv nem zárható ki, és hát ne feledjük azt sem, hogy a ellátási zavarok tekintetében ez a geopolitikai konfliktus még további kockázatot jelenthet, hiszen akár még a szállítmányozási költségek emelkedésével is kell újra számolnunk.
Egyéb iránt pedig többször mondtátok, hogy a Magyar Nemzeti Banknak nincs árfolyam célja, de hogyha lehet ránézünk a mostani helyzetre, nem olyan rossz. Ez a 3,84-es, 3,85-ös euró. Ezt talán nem szállítnál kockázatnak.
Tulajdonképpen én már nem vagyok aktív monetáris politikai döntéshozó, mint korábbi monetáris politikai döntéshozó tekintetében. Ugye azért azt látjuk, hogy mindenképpen hosszú távon célszerű az árfolyamot tekinteni, és a rövid távú volatilitás az semmilyen gazdasági szereplőnek, se az államnak, se a vállalatoknak, se a lakosságnak nem jó. 2022-ben egy rendkívül magas inflációval és ikerdeficittel szembesültünk. Tehát egy gyors gyengülés következett be, és itt kulcsfontosságú volt, hogy a Magyar Nemzeti Bank rendkívül határozottan lépjen fel ebben a dimenzióban, és látjuk is azt, hogy a nemzetközi piacok tekintetében, a befektetői bizalom tekintetében egy erős helyreállás zajlik, és egy erősödés tapasztalható, ami azt eredményezte, hogy az utóbbi negyed években egy javuló tendencia mutatkozott ebben a tekintetben. De ne feledjük, hogy továbbra is kicsinyitott gazdaság vagyunk, hiszen éppen az előbb említetted, hogy mennyire fontos a külkereskedelmi partnereinkkel, és ugye az a szoros kapcsolatrendszer, amiben vagyunk, ezt tekinthetjük némiképpen kitettségnek is, hiszen az ő teljesítménye erősen befolyásolja a hazai gazdaság teljesítményét. És
pestesen szóval, ami egyszer képlet, másszor mérek pontosabban.
Hát ez így igaz bizony, és a nagy jegybankok vonatkozásában, és azért látunk a monetáris politikai téren egyfajta bizonytalanságot ilyen szempontból. Ennek ellenére viszont a forint az elmúlt negyed években valóban stabilan és egy szűk árfolyamsávban mozgott ilyen szempontból. Ebben a nemzetközi környezet bizonyos típusú javulása azért hozzáteszem benne van, és a fundamentumaink is javultak, a hazai fundamentumok ebben a tekintetben. Elég, ha csak a javuló fizetési mérlegre gondolunk, az EU források rendeződésének folyamatára, a jegybank nemzetközi megítélésére, hitelességére, és azt is látjuk, hogy ugyan a fiskális politika középpontba került, de ezt gazdaságpolitikai szinten rendkívül komolyan vesszük.
A folyófizetési mérlegről szóló friss statisztika pénteken fog megjelenni, hogyha nem tudunk még igazából mondani semmit, viszont egy gondolat erejéig térünk vissza az ikerdeficitre. Miért fontos az, hogy ez már Magyarországon pipa, magyar nem érvényesül?
Ilyen szempontból ugye látjuk azt, hogy a költségvetési deficit 2023-ban 6,7%-át tette ki a GDP-nek, ez az EU-n belül a második legmagasabb volt. És pontosan arra mutattak rá az elmúlt évek, hogy a magas infláció káros a költségvetésnek, és annak hiányát is növeli. Ha az elmúlt két évre tekintünk vissza, akkor a magas inflációs környezet következtében az állami kamatkiadások jelentősen nőttek, a tervezettől pedig elmaradtak az áfa bevételek ebben a tekintetben. Az idei évben ez még mindig nagyon nagy terhet ró a költségvetésre, és körülbelül 1000 milliárd forinttal lettek alacsonyabbak a tavalyi áfa bevételek, mint a költségvetési irányzat. Ugyanakkor másik oldalról a kamatkiadások a 2022 évi 2,8%-áról a GDP-nek 4,7%-ára emelkedtek, és a magas energiárak pedig 2000 milliárd forintos költségvetési kiadást okoztak.
És itt kell, hogy megszakítsalak újból, mert a műsor első része véget ért. Innét folytatjuk, ennél a tőmondatnál bezárólag. Maradjanak velünk. Arra buzdítom a kedves hallgatóinkat, hiszen a műsor második részében szót ejtünk a nemzetközi környezetről, mit jelent a Magyar Nemzeti Bank számára, például a Fed vagy az Európai Központi Bank döntéshozatala. Továbbá beszélünk arról is, hogy 20 éve vagyunk tagjai az Európai Uniónak, de továbbra sincs eurónk, úgyhogy érdekes témákkal várjuk Önöket vissza a második részben.